510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legmelegebb napnak majd a jövő hétfőig érkezik. Az eumet.hu meteorológiai oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Franciaországot is újabb hőhullám éri el, közölte a francia meteorológiai szolgálat. A várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzekoltásának szempontjából. Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli válságülést hívott össze, mozgósította a hadsereget, és Európai Uniós segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a Bordeaux repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették. Franciaország mellett Spanyolországban is továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok több térségben lakott területeket és fontos infrastruktúrát veszélyeztetnek, a hatóságok és a tűzoltók továbbra is megfeszített erőkkel próbálják megfékezni a tüzeket. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, szinte nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezették továbbá a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 ezer gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz, mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője többek között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszeráfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatásra kapja meg minden gyermek. Móka János, a Fidesz új frakció vezetője szintén a be nem tartott választási ígéreteket kérte számon. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására, a jelöléseket augusztus 26-a 14 óráig lehet beküldeni, közölte a szervezet az MT-vel. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosításának megfelelően a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az Agrár forgóeszközhitelprogramban 100, az Élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás lehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a 60 és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter még tegnap. Vitézi Dávid a Baross Gábor tervhez kapcsolódóan elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte, ezek megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladatok. A budapesti tervek között szerepel a zöld felületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése, sorolta. A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van, jelezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azzal kapcsolatban jelentette ki ezt, hogy Magyarországon a 0-tól 6 éves korú gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Óra et labóra az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Műsorunkban az előadása első részét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Nekünk 13 iskolánk van, ezek közül kiemelkedő a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, azért, mert az ott van a monostornál. 16-an tanítunk szerzetesek, én biológia földrajz szakos tanár vagyok, 88-ban diplomáztam, és gyakorlatilag azóta tanítok a gimnáziumban. És a többi iskolánál elsősorban ilyen fenntartói feladatokat látunk el, hitoktatást próbáljuk szervezni, de ott nem vagyunk jelen szerzetesek. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy az iskola fenntartás többek között egy ilyen menedzseri feladat. És a modern is menedzsment megkívánja a vezetőtől, hogy egyfajta cégfilozófiát alakítson ki, teljesen mindegy, hogy milyen intézményt vezet, és jó munkatársakat nyerjen meg az intézményei számára. És így a munkatársak azok kapjanak felhatalmazást az önálló munkavégzésre. A fenntartó egy stabil háttér az iskola, az intézmény mögött, és ebben a fenntartói feladatban én eddig két végletet tapasztaltam. Az egyik az a Ricardónak az éjeli őr állam koncepciója, aki azt mondja, hogy a állam, a vezetés, az irányítás az jó, ha minél háttérbe szorul, nem is látható, akkor jelenjen meg, hogyha valami baj van. A másik az pedig egyszerűen kivitelezői szerepet szán a iskola vezetésnek, mint fenntartó, ne kreatívkodjanak, hanem csak hajtsák végre, ami föntről jön. Ma az állami iskolákra inkább ez jellemző, néha-néha az a benyomásom. Úgy gondolom, hogy egyik se jó megoldás. A fenntartónak arca kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy megjelenjen az iskola előtt. És a cég filozófiát azt mi igazában véve spiritualitásnak tartjuk. Ami azt jelenti, hogy világnézetileg megalapozott az az oktatás, amit teszünk. Ezt lehet rendi lelkiségnek is nevezni, hogyha a bencés lelkiségről van szó, ferences spiritualitásnak annyi gazdag hagyomány van az egyházban, de az evangélium lelkiségéből táplálkozik mindegyik, igazában véve ezek nyuansznyi különbségek, egy egyházmegyei iskolának a spiritualitása is az evangéliumból forrásozik, és minden szerzetesi iskolájé is. Erre jellemző egyfajta szakmaiság, egyfajta világnézeti megalapozás, és jellemzők rá etikai alapelvek. A spiritualitás az nem moralizáló szólamokból áll, és nem is ideológia, hanem sokkal inkább egy ilyen vezérelv, egy arszpoétika, egyfajta látás, vízió, egy szemlélet, ami folyamatos fejlődést és növekedést igényel tőlünk, amiben el kell mélyednünk, inspirációkat ad, ilyen intuíciókra figyel, egyfajta változásra való nyitottság is, vonzerő, motiváló képesség. De egyáltalán nem gettó szellem. Nem bezárni akar, nem elkülöníteni, elszigetelni valamitől, hanem sokkal inkább a általános értékekre, az evangélium értékekre kinyitni. Bevezetőként engedjenek meg egy gondolatsort, ami talán a földrajztanárnak a gondolatai, de messzebbre vezet. A napnak a szimbolikájával szeretném kezdeni. A fotós az a Ron Miller, a National Geographic-nak a fotográfusa, és fantasztikus égitest fotókat készít. És a nap szimbolikája a számunkra elsősorban azt jelenti, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élethez a nap. A bolygónkat ezt tartja mozgásban, de az a sugárözön, fényözön, ami eléri a Földet, azt teszi lehetővé itt az életet. Ugyanakkor ez csak a felszín. Ha a szerkezetét ismerjük a napnak, ami az egész felszínt mozgatja, az a titokban, mélyben, mindenki számára láthatatlanul zajlik, úgy hívjuk, hogy magfúzió, ami ott történik, de az az a, ott szabadul fel az a hihetetlen mennyiségű energia, ami aztán a felszínen láthatóvá válik, és eléri a Földet. Arra gondoltam, hogy egy iskolának, egy szervezetnek a működése is párhuzamba állítható ezzel. Én minden nap megkapom az Observer média figyelőn, hogy mi jelenik meg a főapátságról az előző napon. És így a néhány hónapból fölírtam, hogy mi mindent írnak, hogy nagybőti koncert, stb. Mindenki megcsinálhatná az egyházmegyéről, a saját iskolájáról. Ez az, amit látnak rólunk. De az a kérdés, hogy mi van a mélyen, ami ezt mozgatja, ami ezt igazából véve hitelessé teszi. Mi a magfúzió a mi iskoláinknak az életében? Nyilván értékek, eszmények. De ez így túl általános. Ezt szoktuk egy kicsit konkretizálni. Keresztény hit, erkölcs, értékrend. Hála Istennek a magyar társadalomban is jelen van ez. Elvárásként, igényként, eszményként fölmutatni. Isten, haza, család, borbúza, békesség. Néha úgy fölhígítják ezt az értékrendet és eszményt. De az a kérdés, hogy ez ideológia, vagy pedig életet adó megvalósítás. Egy kicsit az eszményekkel mindig az a probléma, hogy ideológia marad az életünkben. Hirdetjük, de azért a hétköznapokban nem az a megvalósítás. Én szeretném fölvillantani önöknek a bencés spiritualitásnak négy ősi erényét, ami úgy gondolom, hogy az egyháznak közös kincse, négy ősi szerzetesi erény, mindannyian tudják alkalmazni ott, ahol éppen élnek. Azért egy kicsit gondban vagyok vele, mert így első hallásra olyan porosak ezek az erények. Nem annyira blikfangos, nem mai szókincsel, nincs benne annyira a mai szókincsbe, szókészletben, de azért egy kicsit lefordítjuk a mai nyelvre, hogy mi is ennek a lényege. Hát az első az engedelmesség. Szent Benedek úgy gondolta, úgy álmodta meg egy szerzetes közösség életét, hogy ott nem mindenki a saját feje szerint megy, hanem van a közösség, van a vezető, az ő feladata az összehangolásnak a munkája, és sokszor még a saját életünkről való döntésünket is, nem csak a közös dolgokat, letesszük az előjáró kezébe, és követjük az ő gondolatát. Na, a regulai engedelmesség az nem a katonáknak az engedelmessége, hogy pofa be a parancsot, teljesíteni kell, jó néznénk ki, ha a katona elkezdne gondolkodni, hogy kell támadni, vagy nem kell támadni. Itt arról van szó, Szent Benedek azt írja, hogy hívják össze az egész közösséget, ki elmondhassa a végleményét, hogy meghallgatást talál. Éppen ezért ezt az engedelmességet egy együttműködési készségnek nevezzük. És úgy gondolom, hogy enélkül emberek közössége, ahol valamit közösen kell csinálnunk, hogy ne lenne bennem az a nyitottság, hogy együttműködök a többiekkel, elképzelhetetlen. Másik erénnyel is gondban vagyunk, alázat, ez egy kicsit ilyen negatívan hangzik, megaláztatás, alázatoskodás, nem pozitív felhangok társulnak hozzá. De az alázat az nem azt jelenti a Szent Benedek hagyományában, hogy szemlesütve járunk. Az az alázatos ember, aki megismerte önmagát, elfogadja önmagát, és úgy alapvetően kiengesztelődött önmagával. Nincsenek kisebbségi érzései, nem túl kompenzálni akar állandóan, hanem, és persze nem mond le az önfejlesztésnek a elvárásáról, de úgy alapvetően békességben van önmagával. Nevezzük is ezt helyes önismeretnek és elfogadott énképnek. Bizonyára itt iskola vezetők vannak, és van már ilyen tapasztalatuk, hogy mennyi nehézség van, amikor egy-egy munkatárs saját magával nincs rendbe, és úgy kivetíti a többiekre, meg a rendszerre, meg stb. A saját problémáit. A harmadik ősi erény az annyira szép, Szent Benedek találta ki, jó buzgóság, így írja a regulában, és az az érdekes, hogy két ellentéte is van. Nem csak a passzivitás, hát ezt mindannyian tudjuk, amikor valaki úgy el van, mint a befőtt, ha nagyon rugdossák, akkor esetleg csinál is valamit. A másik, ami az ellentéte, azt ő így írja, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de úgy nem azért, hogy a közösséget gazdagítsa, hanem, bocsánat a kifejezésért, de hogy a pofájába vágja a másiknak a saját teljesítményét. Na hát azt is el tudjuk képzelni, talán van is rá tapasztalatunk, hogy mennyire szét tud szedni egy közösséget, amikor valaki nem a közért hajt, nem az egyeztetett célok mentén dolgozik. Hát nevezzük ezt kreatív tetrekészségnek, ha már ilyen mai szavakat kell keresni. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy benne van abban, amit csinál, azon agyal, hogy hogy lehetne jobb. Hogy lehetne egy kicsit gördülékenyebb, hasznosabb, eredményesebb, stb. Az utolsót az biztos mindenki azonnal kitalálná, ez a hallgatás, a csöndnek a szerepe. Van egy nagyon szép magyar mondás, hogy ez az ember a fától nem látja az erdőt. Annyira elveszik a részletekben, hogy már a nagy összefüggéseket nem látja. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként megálljunk, hármat hátralépjünk, és egy kicsit így elgondolkodjunk, hogy egyáltalán jól irányba mennek-e a dolgok. Hát nevezzük ezt egy ilyen kifinomult figyelemnek a másik emberre, az eseményekre, ami ezáltal kialakul. Többször kérdezték tőlem, hogy a szerzetesség cégkultúrájának mik az ismérvei. Hát úgy gondolom, hogy ezek lehetnének a cégkultúrának az ismérvei, és úgy érzem, ahol emberek arra szegődnek, hogy együtt csináljanak valamit, együtt érjenek el valamit, teljesen mindegy szinte, hogy mivel foglalkoznak, ez a négy ősi erény az hasznos lehet, hogyha így alakulnak.
A szerzetesi szabályzatról Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallják.
A további részében szeretnék egy pár gondolatot fölvillantani a konstitúciónknak, ami szabályzatunknak, a szerzetesi szabályzatunknak néhány mondatával, ami az iskoláinknak a cégfilozófia, vagy így a spirituális alapvetése lehetne. Az az izgalmas, hogy ez a 60-as évekbe készült, 1965-re fogadta el a káptalan, és 96-ig volt érvényben, azóta új konstitúciónk van, de ez a lelkiségi rész nem változott, a jogi szervezet változott. Az első pontban azt írja, hogy a katolikus iskola feladata az egyház tanítása szerint kettős. Épp úgy, mint a többi iskola, a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani. Manapság jellemalakítást azt inkább úgy mondjuk, hogy személyiségfejlesztés, de nem biztos, hogy minden iskola törekszik erre. Azt látjuk, hogy vannak iskolák, ahol beszűkül az ismeret anyag átadásra. Persze ezt úgy nem vallja be senki, hogy nálunk nincs személyiségfejlesztés vagy jellemalakítás, de hogyha úgy megpiszkálnánk, hogy akkor ez hogy valósul meg, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani. A művelődés nemes emberi eleméhez hozzá akarja adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény életnek a többletét. Az, hogy tisztességesen tanítunk, az, hogy törődünk a gyerekekkel, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ez akkor válik igazából lehetővé, hogyha az evangéliumnak az értékrendjét is tudjuk közel vinni hozzájuk, kvázi mint egy többletet. A bencés nevelés számára az emberi kultúra nagy kincsei és a megváltás rendjének isteni értéke, az oktatás és a nevelés harmonikus egységben vannak. Ma az arányok megbomlásának sok területen látjuk az életben a hátrányát, hogyha művelődés, jellemalakítás, keresztény élet többlete, ez így harmóniában van, úgy gondolom, hogy akkor lépünk egy kicsit előbbre. Nagyon bátorító a következő gondolat. Azt írja a konstitúció, hogy a tanár a nevelő, a népét tanító Krisztusnak a munkatársa. És ez itt most mindannyiunkra vonatkozik. Minden hivatás és küldetés nemes és szép, amikor az ember úgy végzi, hogy az másoknak a javára történjen, a takarítónőnek a szolgálata épp annyira értékes. Tudjuk, amikor nehéz ma vízvezeték szerelő, stb. Egyéb karbantartó munkatársat szerezni, hogy mennyire fontos, de hogy a pedagógus, a nevelő, az Krisztusnak a munkatársa. Azért, mert a személyiség fejlesztés, az emberi alakulásnak ezt a nemes és a szent ügyét szolgálja, ez úgy érzem, hogy nagyon biztató és szívderítő mindannyiunk számára. Talán nem szerénytelenség, de azt is számba veszi a konstitúció, hogy mivel 996-ba telepedtek le Kárpát-medencébe az első szerzetesek, mindjárt volt valami kis iskola, és azért úgy a török időkig volt egyfajta folyamatosság, és utána újra, hogy az európai és magyar kultúra kialakításában a bencés rendnek van szerepe, de kibővíthetjük, hogy az egyháznak van benne szerepe, a bencés rend az nem elszigetült az egyháztól, a káptalani iskolák mindenhol a tudományosságnak így és a nevelésnek a színterei voltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanár, mondjuk a szerzetes helyett, jel a tanítványok számára. Ennek a nemes feladatnak úgy tudunk megfelelni, hogyha az életünk az példakép a tanítványaink számára, és ez mindig egy kicsit a lelkiismeret vizsgálatnak a kérdése. De itt álljunk meg egy pillanatra. Senki sem tökéletes. Mindenki törékeny. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai fiatalok előtt azzal vétünk, hogyha egy nagyon tökéletes képet mutatunk önmagunkról, a valóságot azt teljesen elfedjük, őtőlük drákói szigorral várunk tökéletességet, főleg amikor már egy picit nagyobbak, és nem vonjuk be őket az életünknek a küzdelmébe. Sokszor egy hitelesen fölmutatott, megküzdött élet, még akkor is, hogyha törékeny, még akkor is, hogyha vannak bukások és melléfogások, az példakép tud lenni, és hiteles tud lenni a gyermekek között. Milyen izgalmas a 60-as években a modern pedagógiának ezek a eredményei, elvárásai, hogy személyes ráhatás a fegyelmezés külső eszközeinél fontosabb. A személyiség kibontakoztatása az általános követelményeknél fontosabb. A segítségnyújtás a hideg ellenőrzésnél fontosabb. Modern pedagógiának a eredményei a 60-as években. A növendékeket öntevékenyre serkentje, és mellettük áll baráti támogatásával. Öntevékenység is egy. Ma kreatívnak kell lenni, ma csoportmunkának kell lenni, főleg nagyobbak között egy iskolában, és a bevonásnak minden eszközeit ki kell használnunk. A közösség legyen egységes a nevelés alapelveiben és gyakorlatában. Ha, mint tantestület, úgy állunk a diákok előtt, hogy azért az alapkérdésekben, az alapelvekben nem vagyunk egységesek, akkor bizony az meglátszik az eredményen. Kiki érvényesítheti egyéni adottságait, szintén a modern pedagógiának az eszköze is az ifjúságra való hatásterén tárgyilagos legyen, hogy a nevelésben érvényesüljön a szeretet, amint az apostol mondja, és a Filippi levélből egy mondat, egyetértők, együttérzők, egyenlőképp gondolkodjatok, semmit se tegyek vetélkedésből, vagy hiúdi csőségvásból, tekintse magát inkább alázatosan egyik a másiknál kiválóbbnak. Itt szeretnék visszautalni az erények között az alázatra. Az iskolai munka nem veheti egyoldalúan igénybe kizárólagosan a rendtársakat. Na hát ez is egy fontos kérdés ma. A szerzetességben is a küldetésünk azért sokféle. Ha valaki csak leszűkül egyfajta munkaterületre, az torzuláshoz vezet. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy ez így általánosan azt jelenti, hogy a munkahely nem veheti egyoldalúan igénybe és kizárólagosan minden energiánkat, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire szükség van azokra a helyekre, alkalmakra, amikor föltörténünk a családra, a pihenésre, az emberi kapcsolatokra. És különösen igaz ez, most így a Z generációra is figyelve, A legfiatalabbak már ott vannak a tantestületben, ott vannak a szerzetes közösségben, és hát nekünk idősebbeknek, én a baby boom generációhoz tartozom, azért úgy néha kérdéseket vetnek föl a fiatalok, amikor csak egyet szabad mondanom, én 77-ben léptem be Pannonhalmára, az apátságba, és hát ott szerzetes lettem, és előttem állt ez a nagy történelmi intézmény, és volt bennem egy félelem. Meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak? És amikor most jön hozzánk valaki egy pár éve érettségizett valamit, csinált fiatal, látja esetleg mi diákunk volt, látja ugyanezt az intézményt, ő nem azt kérdezi, hogy meg tudok-e ennek felelni, hanem azt kérdezi, hogy megfelele ez nekem. Tudomásul kell vennünk, hogy ma ilyen világ van, teljesen fölösleges bunkózni ezt a fajta szemléletet, háborogni miatta, de oda meg úgy gondolom, hogy el lehet vezetni őket, hogy a világ nem úgy van kitalálva, hogy van egy munkahely, van egy csaj, stb., aki minden szempontból nekem felel meg, hanem vannak az én elképzeléseim, a vágyaim, a karizmáim és az adottságaim, meg van a közösségé, az intézményé, és hol találjuk meg ennek a meccéspontját. De az egyoldalú kihasználást inkább beszeretném ezzel hangsúlyozni, és ez benne van a konstitúcióban, a 60-as években, manapság nehezebben fogadják el, és azt kell mondanunk, hogy jogos. Van ebbe igazság, mert azért az én generációmra jellemző a kiégés és nagyon sok minden.
Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Koszó András zászlókészítő mesél hivatásáról a beszélgetés az ecsédi motoros búcsunk készült. A zászlókészítő mestert Csontos Péter kérdezi.
Ha jól tudom, akkor ha most a Hunyadi filmet, vagy előtte a Hadik filmet láttuk, néztük, akkor ott ezek a lobogók, amikkel a seregek felvonulnak, vagy amivel a harcosok megjelennek a csatatéren, azokat a lobogókat talán mindent te készítetted. Így igaz?
Igen, így igaz. A Hunyadi filmben 150 darabot csináltam, mindegyiket kézi festéssel, kézzel készítve. Volt köztem mondjuk hímzett is, festett, applikált, varrott, de mind a 150. Kb. Nem volt benne olyan jelenet a filmben, ahol nem látható volt zászló. Tehát majdnem minden jelenetben. Úgy kezdődött, hogy még édesapám 1978-ban kezdte a céget, tehát most vagyunk durván 50 évesek leszünk most a cégünk, és még ballagási torsolyokkal és óvatószalagokkal kezdte. És miért jött egy rendszerváltás, minden elkezdtünk, hát csináljunk céges zászlókat, önkormányzati zászlókat, és még telefaxon reklámoztunk, akkor még az volt semmi internet, semmi, és önkormányzatokat reklámoztunk, és hát az önkormányzatoknak kiadták, hogy legyen címerük, címer használatuk, és akkor meg kellett tervezni a címert, zászlót csinálni megyéknek, és akkor jött a millennium, ráadásul ez 2000-ben, és akkor kötelezték őket, hogy minden településnek legyen saját címere, zászlója. És ez ugye akkor kezdett így berobbanni inkább az önkormányzatok részéről, hogy önkormányzati zászlókat, de én akkor még nagyon viszonylag gyerek voltam. Az a vicces, hogy 4 éves koromban elvágtam a tenyeremet itt, és olyan sérülést okozott, hogy nem tudom behajítani az ujjamat ezt rendesen. Orvos annó közölt, hogy se írni, se rajzolni nem fogok tudni. És az a durva, hogy 4 éves koromban leültem apu mellé, és akkor még nem volt számítógép semmi, és csőtól akkor rajzoltuk ezeket a címereket. És ott tanultam meg, hogy hogyan kell ezeket a grafikákat megcsinálni 4-5 éves koromban. És hát utána elkezdtem egy történelmi zászlókat is közben kitaláltam, mert szerettem a történelmet.
Ma várj, szaladjunk gyorsan. Hogy van az, hogy egy történelmi zászlót, vagy egy önkormányzati zászlót kellett készítsen édesapád? Ennek kutató munkája kell, hogy legyen, hogy az tényleg hiteles, odavaló, mindenki által elfogadható legyen.
Persze, tehát ezekre van heraldika, szabályok, stb. Zászlóleírások. Most volt olyan, akinek alapban már volt elkészített címere, volt, akinek nekünk kellett elkészíteni már a címert és a tervet is hozzá. Uh-huh. Tehát ilyenkor meg kell nézni levéltárban, összenézni ezeket az adatokat, hogy melyik, milyen települések, milyen esetleg valami régi múltra visszatekint, vagy valami előjáró, vagy valami volt-e ott a faluban esetleg, uh-huh. bele lehet rakni. A zászló színei változnak. Tehát az is még megyénként is változott. Tehát ez mind különböző volt. Tehát mellette készültek céges zászlók, az önkormányzati mellett akkor, és tehát akkor vettük be ezt a történelmi vonalat is.
Egy céges zászlót egyszerű csinálni, mert mit tudom én, gépeket gyártok, akkor lesz egy fogaskerék, meg lesz még mellette mondjuk egy vonalzó, vagy egy dolómérő, és onni, és nem több. De a történelmi zászlókhoz feltétlenül hitelesnek kell legyél.
Így van. Az első megrendelésünk az egy olyan, nem is tudom, valamelyik múzeumtól kaptuk, hogy le kellett másolni egy zászlót. Tehát az volt az legeslegelső, talán úgy emlékszem rá, de az még ilyen hímzet volt. És nekem kellett kirajzolni az elsőt, és még akkor kezdődtek ezek az internetes dolgok, még nem is tudom, nagyon minimálisan, akkor volt az első, ilyen számítógépek akkor jelentek meg, és én kreáltam meg a weboldalunkat is akkor. És feltöltöttem ezt, hogy ilyen, mint referencia volt egy-kettő ilyen történelmi zászló már az elsőben, és utána azért jöttek, mert azért még akkor nem volt konkurencia. Tehát jöttek, hogy ilyen történelmet szeretnék, olyan múzeumnak másolatokat, de akkor még rövában ilyen egyszerű kategóriák. És utána jöttek ezek a komolyabb megkeresések. Tehát ezért ez egy nagyon sok idő betelt, amire tényleg ezt kidolgoztuk, ezt a munkát olyan minőségűre, hogy tényleg hogy a filmesek megkeressenek.
Az, hogy te előszedsz egy igazi történelmi zászlót valahonnan, akár internetről, akár mit tudom én, kódexből, bárhonnan és kimásolod, de az fényképezed, vagy pedig saját kézzel kirajzolod abból a valamiből, hogy továbbiakban tudjál vele dolgozni. Azért kérdezem a fényképezést, mert neked van egy fényképezős ágad is.
Igen. Ez teljesen el van különítve. Mondjuk nekem mindegyik hobbim, én imádok fotózni, imádok filmeket készíteni mellette, és imádom az zászlókészítést. Tehát ez nekem mindegyik a munkám hobbim. Szerencsére, tehát én a fotózásban és a National Geographicnak is fotózok, sőt Magyarország filmjét én készítettem. Különböző országoknak én készítettem.
Ez az országi más filmről beszélünk?
Igen. Pap Jánossal készítettük a Radnótinak a versét, a Nem tudhatom, ott mondta fel a versemre, és közel egy milliós nézettség volt rajta. És mellette most már azért olyan megtiszteltetések érnek, hogy Oszakában a világkiállításon is, mint az én filmemet vetítették Magyarországról. New Yorki spanyol tévétársaságok, múltkor koreai társaság kérte el a filmjeimet, úti filmjeimet, amiket készítek így a fotózás révén. Tehát most utoljára Indonéziában voltam, kint november-decemberben.
Magattól voltál, vagy küldtek?
Nem, látták úti filmjeimet, és egy utazási iroda mondta, hogy készíthetnék nekik egy filmet ezzel kapcsolatban, és hát olyan jól sikeredett, hogy a National Geographic kitette, felfigyelt rá az indonéz nagykövetség, és el is hívtak, hogy meg akarnak ismerni, és most az Indonézia filmjét én készítettem.
Ez érdekes, mert azért egy indonéz gondolkodásmód, meg egy akkor ottani világot, közép-európai, magyar, gondolkodásmóddal eddig nehéz lehet megvalósítani, nem?
Teljesen más. Tehát kint voltam, egyszerűen az ember annyira átszellemül, ez a mindenki rohan, senkinek nem elég Európában semmi, általában itt előszul ez a világ sajnos. Soha nem elég, ha biciklin van, autó kell, ha autón van, helikopter kell, ott kint mindenért hálásak az emberek, semmi nincsen körülbelül, de még azért is hálásak. Minden reggel felajánlásokat tesznek ki, hálások azért, amit is behívnak a házhoz, az utolsójukat odaadnák, tehát olyan ezzel találkozni egyszerűen, hogy fotóztam embereket, és odajött az ám a fotózás után, hozott egy fű szőlőt, egy banán, nem volt semmi, de még hogy menjek be, hogy tiszteljen meg őket, hogy a vendégük leszek, tehát ez egy európai feljel.
Lehet, hogy nem is fogja látni sosem azt a képet, amit róla készítettél.
Sőt, biztos. Így van.
Mert sem a hordozót, sem a folyóiratot, sem a semmit nem így fogja.
És egy olyan világot ismer meg kint az ember, tehát egy teljesen más mentalitást, hogy ez a rohanó európai világból kiszakadni ebbe egy teljesen más érzés. De ez mert mondjuk voltam például Izraelben, kétszer Jézus útját végigjártam. Ha már templom, akkor tehát az összes, tehát a balzsamozó kövét voltam, ott is fotóztam, videóztam, a gázai övezetben fotóztam, videóztam, tehát ezért is készítettem filmeket.
Te is a te termékeid, filmes dolgaid hol láthatók, hol lehet hozzáférni?
Hát én Instagramon vagyok, Facebookról töröltem magam már jó ideje, ott a nevemben rákeresve megtalálhatóak, de amúgy ez az érdekes, hogy ez az egész film dolog, ez is onnan jött, hogy részt vettem, vittem zászlókat, például a Terminátor forgatásán voltam személyesen, készítettem a Terminátor 6-ba zászlókat, és Komáromban volt itt a forgatás, és nekem kellett felrakni a zászlókat, és valami hihetetlen érzés, amikor az ember a gyerekkori, amivel felnőttem 4-5 évesen a Terminátor első részén, azokkal a színészekkel találkozni, mint a Linda Hamilton, aki a Sarah Connor, meg ilyenekkel, meg rendezővel találkozni, tehát egy ilyen filmbesz részben, és beülni a rendezői székbe ott csörögni. És valahogy ez is megérintett, meg abban is szerettem fotózni és drónozni és minden, meg nagyon sokat repültem még édesapámmal. Repülőgéppel. Ő épített annól egy repülőgépet egyedül, egy személyben, egy működőképes repülőgépet, és csak sajnos megvan, hogy a repülőgép az azóta is megvan, és ezt egyedül építette 7 vagy 8 évig, két fedelesen dupla szárnyú repülőgépet.
És egy PO2?
Hát a pokettesre hasonlít. Amúgy ez a vicces, hogy még a Császár Karcsi bácsi, aki pokettesre annól repült, gyerekkoromban nagyon sokat vitt engem. Mindig jött az iskolához, bebillegett, 4-5 éves koromban, beültem mellé, és akkor vitt repülővel. Csak sajnos ő Budaörsön akkor annó meghalt, amikor lezuhant ott infarktussal. És pont az apuknak is azért volt kedvence a kétfedeles repülőgép a pokettes miatt, és ő mondta, hogy egy hasonló gépet fog építeni. És én gyerekkoromban nagyon sokat repültem vele, és volt szerencsém ezt a világot felülről megnézni, hogy milyen. És ezt szeretném másoknak átadni, lássák ebbe a rohanó világban, mert sajnos ez a világ ez már nem olyan, mint régen. Mindenki a telefonjában él, mindenki rohan, fut, autópályákon, senki nem lassul le, és egy kis ezáltal akarom lelassítani az embereket.
Milyen gépet használsz?
Hát nagy objektívet használok fotón, általában két objektívet is, drónokból is két nagyobb drónt használok, az is két és három objektíves a drónom, tehát azon is komolyabb van, tehát mert sokszor nem tudok oda menni a helybe felvenni ezeket a dolgokat, és muszáj messzebbről felvennem. Például Izraelben volt ilyen, és hogy nem lehet oda menni azért, mert meg itt Indonéziában is a szent templomok, tehát az a templomokhoz nem lehet bemenni, ott tiltott.
Nem szabad.
Nem szabad, és azért oda kell az a távolság, hogy ezeket meg tudjam örökíteni messzebbről. 4-800-asom is van, ilyen nagyon mekkora objektívem van, egy olyanom is van. Például Indonéziában most, hogy ez is egy akkora élmény volt, hogy az ember lemerül az óceánba, és 6 méteres mantarájákkal lehet úszni, szirti cápákkal, ilyenek. Egyszerűen az embert, soha én sem láttam ilyeneket, mert azért nem voltam ilyen messze. És az embert kidobják a 100 méteres vízbe, így az óceán közepén, és snorkelmaszkba, meg így a kezembe a GoPro, és egy kézzel így lehet evezni közben. És jönnek ezek a 6 méteres óriás rájuk, hogyha az ember lábához hozzáérnek, meg kíváncsiak. Szóval ez hihetetlen élmények. Meg a cápa, az ember lába között ilyen élmények, szóval ilyen korallzátonyokon hihetetlen élmények.
És akkor te így a zászlók és a természet fotózás között hogyan tudsz egyensúlyt tartani?
Na, a nyaralás is arról szól, hogy 3 kamera a fejemen körülbelül, és ilyen 3 óra alvásokkal rohanok mindenhol. Úgyhogy én nem vagyok ez a tipikus tengerparton leülök, és akkor ott ülünk, ezt nézelődünk.
És keresztrejtényt fejtesz napszegyben?
Videó azt nézem, hogy lehet, mit lehet fotózni, hol lehet fotózni, videózni, és ezt megmutatni utána általában.
De ez a pörgős dolog, ez a zászlókészítésben, ahol rajzolnod kell, finoman kell dolgoznod.
Ott nem.
Ott nem megy?
Nem. De hogy érdekes pont, most volt a rádió és tévé, és kérdezték azt, hogy én festés közben most éppen egy Habsburg zászlót festettem 6 napig, de akkor ez a pici tartományi címerek 2 centisek és 1-es ecsetekkel, olyan picivel. És kérdezték, hogy zene szól valami, mondom, semmi, teljes csöndben tudom csak csinálni, tehát én nem is hallgatok már zenét ilyenkor semmit. Amúgy ez is annyira vicces, mert csomószor hívtak a forgatásra, és sehogy nem tudtam felérni, mert állandóan úgy küldték a megrendeléseket. Gyere, most megy az oszmán föl a hegy, a várnak a tetejére, most fogják a török zászlót kihúzni, gyere föl azonnal, ezt le kell drónozni, videózni, fotózni, hogy legyen róla képet. Mondom, nem érek fel, mert felcserélnek állandóan jeleneteket. Tehát volt olyan, hogy hétfő megrendelték a zászlót, hogy szerdára kell két darab. De az hétfő este még módosították, hogy mégse azt kell, mert változtattak a jeleneteken, és akkor úgy jöttek le érte szerdán, hogy még száradt a zászló, és úgy vitték, hogy az autóba száradt meg ilyenek. És nem tudtam felérni, és a vicces az, hogy amikor ment a film, nem is tudom, hogy volt Instagramon, még a Gellértel, a főszereplővel, a Kádár Gellértel. Beszélgettem Instagramon, mi nem is ismertük egymást, így csak, hogy én csak az átlót igen, hogy beszélgettünk. Aha. És másnap mentem Mateára fotózni Olaszországba, és mit nem az Isten, a reptéren összementem vele. Ahogy elkezdtünk beszélgetni másnap, és azóta tiszta jó kapcsolatban vagyunk.
Mit nehezebb megcsinálni? Egy történelmi zászlót, vagy egy olyan fényképet, amire igazán büszke tudsz lenni?
Én büszke vagyok az ászlóimra is, meg a fotóimra is, mindegyikre.
Mit nehezebb megcsinálni?
Hát ez jó kérdés. Hát most van olyan történelmi zászló, amit tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz. Például a Bocskai zászló volt ilyen Magyarországon, a Bocskai Múzeumnak, hogy nem maradt fent róla semmi, kb. Csak foszlányok. És újra kellett az egészet rekonstruálnom a semmiből a múzeum részére, és azóta is ki van állítva a Bocskai Múzeum bajugarral és a koronával. Például a Rákóczi sírjára, Kassára és az én takaró zászlót, amire le van takarva, azt is én készítettem. Igen, azt is én készítettem. De amúgy Szigetvár, a Szulejmánnak az ászlóját is én csináltam, Egerbe a Dobó Istvánnak az ászlóját is én csináltam a nulláról újra, amit sikeresen el is égettek ágyúval, úgyhogy felavatták, másnap ágyúval lőttek, és a pernyő begyújtotta, és megkérdezték, hogy mit lehet vele csinálni, mondtam, legalább autentikus lett. Le lett antikolva.
Ez mennyi idő alatt készül el?
Ezek viszonylag gyorsan mentek, mert ebből legalább szerintem 20 darab készült. Tehát egyszerre festettem őket. Tehát én nem álltam át erre a digitális technológiára, amit manapság mindenki sajnos, mert elkínaiasodik nagyon ez a...
Nem, én 4 méterre gondoltam, hogy kiteríted az összeset.
Nem, sajnos 4 darab fér el az asztalomon, sajnos csak 4 darab fér el az asztalomon, és akkor úgy mentem, hogy 4-esével mentem, és úgy csináltam őket. Csak amikor azt mondják, hogy 16 darab kell holnap utára, azért ugye azért nagyon késő éjszakába belenyúlott. Tehát mindenki vesz egy nyomtatót, tintasugaras nyomtatót, befűzzük az anyagot, méterbe ledaráljuk őket, ilyen otthon anyagokra, és sajnos az a baj, hogy manapság ezek az ászlók. Tehát nem az a régi történelmi hagyomány, tehát nem, nincs értéke egyszerűen az ilyeneknek, és nem is tudom, hogy például a történelmi zászlókat elkezdenek így gyártani, katasztrófa egyszerűen. Mi nézni is rossz.
Te meglátod rögtön.
Én meglátom, igen. Tehát filmekben ilyeneket nem is használnak egyáltalán. Tehát az volt az első vicces ilyen megkeresésünk, tehát az első ilyen filmes zászló élményem, hogy a Vörös Verében, amikor készült a Jennifer Lawrence-szel, abban én készítettem a CIA zászlókat, az orosz zászlókat, mindent. Az volt az első ilyen filmes, és hát megkeresett minket.
Ez hány éve volt?
Már nem tudom, talán 10 szerintem, már nem emlékszem pontosan. Már sokat csináltam azóta. Megkerestek, és az volt a vicces, hogy ezzel így kérdezik meg, hogy milyen lesz a minősége. Hát mondom, én megpróbálom a legjobbat kihozni, de lesz olyan, amit külföldön csinálnak így, hát mondom.
De én vagyok a csúcs a világon.
Nem, akkor még nem volt filmes zászlóim, akkor még nem voltak, és ez volt az első. És az volt a vicces, hogy berendelték Angliából, meg Amerikából is a zászlókat, és elküldtem 2 hét múlva a zászlót, hogy elkészült, megkapták, és én megvártam az e-mailt, hogy most akkor úristen már gyerekű gyomra, és mit szóltak, hogy mondom, mit fognak szólni, hogy a kis faluból megcsinálták a zászlókat, na ez milyen lett. És jött egy fénykép, így benne volt 2 zászló a kukába, az volt a külföldi. Megmondták a producer meg a rendező, hogy azt nem használhatják a filmbe, mert hulladék. És az volt az első ilyen, és utána jöttek folyamatosan, tehát az, hogy annyira tényleg maximumot beletettem, hogy és akkor jött utána a Terminátor, akkor a Netflixnek a milliárd dolláros forráskód, abban az egész sorozatban én dolgoztam mindent, akkor a Radioactive című film volt, a Songs of Names, ilyen külföldi amerikaiak. Most utoljára a Mayday-ben dolgoztam a Ryan Reynolds filmjébe. Az most Budapesten forgatták a Hősök terén, ilyen tankok vagy orosz film, de még erről nagyon beszélni nagyon nem lehet. És utána megjött még az Al Pacino-nak, meg a Johnny Depp-nek az új filmje, a Modi, abban is én dolgoztam. Hát meg a Hunyadi, ami egy
hát a Hunyadi jó, az
nekünk. Volt egy pár külön ment, de azokat...
A Hunyadi nekünk, hogy a szívünk csücske.
Így van. Tehát abban is.
És mondod ezt a kis falut. Ez a kis falu hol van?
Én Kaposvár mellett lakom miután. Balatontól délre.
Mire vagy a legbüszkébb?
Hát az egyik ez a Hunyadi film, tehát ez az tényleg, hogy engem kértek fel, és egy ilyen nagyszabású film, ez akkor mindre megtisztelő, hogy hihetetlen. Meg, tehát magában itt a képeimre, tehát azt, hogy például a Liszt Ferenc repülőtére 7 hónapig volt kiállításom, és azért Magyarországon ezzel fogadják az embereket, hogy a kiállításommal. Aha. Utána a Stefánia palotába, Bánába kiállításom volt. Tehát ezek, meg ezek a filmek tényleg, tehát az, hogy például elszármazott magyaroktól olyan véleményeket, meg olyan kommenteket kaptam a filmjeimre, hogy tényleg az embereknek a könnyen kijön. Tehát tényleg már azért megért elkészíteni.
És te tanult, vagy autodidakta, vagy valamelyik területen?
Minden magamtól. Az zászlók is a mai napig a festéket én keverem alkotó elemekből. A filmesnél, fotózásnál is soha senki nem segített. Amit tényleg még a másik, amire büszke vagyok, az, hogy például az Európa Magasból volt ez a National Geographic sorozat, abban Magyarország felvételek az enyémek voltak. Meg egyszer 2023-ban elnyertem a világ legjobb drón videója díjat is.
Megvan benned a lendület, tehát nem kell, hogy támogasson senki, mert bízol magadban, tudod az utadat, és ha nem is széles az az út, ugye széles utat, hanem keskeny, de végig tudsz rajta menni, és hatalmas eredményekkel.
Próbálkozom, csak én mindig így.
Van-e olyan kudarcod, amiről nem szívesen beszélsz, de most elmond?
Nincs.
Nincs?
Nem, én nagyon maximalista vagyok mindenben, ilyen vagyok így előre. Nagyon érdekes ez is, hogy például voltam Kanári-szigeteken, és ott is egy filmforgatós helyszínek voltak. Érdekes, ez a Koffete nevű strand, itt van egy Winter Villa, az a neve. Azt mondják, hogy a Hitlert itt műtötték át a II. Világháborúban. Én sem akartam elhinni, azt mondják, hogy a Winter tábornoknak volt itt egy villája, és egy plasztikai sebészet van a szint alatt, meg odaálltak be a tenger alatt járók. Erről külön műsorok is vannak tévében amúgy, most én is csináltam róla, és nem akartam elhinni. Na ott is baleset ért, mivel leestem a falról, összetörtem magam, úgyhogy tiszta vér voltam.
Nem akarták, hogy ezt előzítsd?
Lehet, és mindig valami ilyen történik általában, mindig. A Vezúv tetején például láttam fönn drónozni, ott elment ugye a drónom, hogy eltűnt róla a kép, a kijelzőn, semmi. Tehát ilyenkor általában úgy működik a drón, hogy ha eltűnik a jelve, eltűnik, visszajön, így van. Hát ő nem akart visszajönni, meg semmit nem akart. Valami mágneses interferencia volt a Vezúv miatt, vagy a fene tudja. De ott is olyan mákon volt, hogy volt egy kis 80 éves kis perui bácsi mellettem, és az így nézte az elget, és kiszúrta, hogy hol van. És úgy tudtam visszahozni a távirányítót, hogy nagyjából
kiszúrta. Szemben nem volt rajta, persze.
Nem. Például Jordániában meg elkobozták a drónjaimat. Bementünk, Izraelből mentünk át Jordániába fotózni, és kérdezték a határon, hogy miért van nálam két drón. Hát mondom, mert Petlát szeretném drónozni, és hogy a Magyarországon megmutatni, meg az újságokba, hogy ezzel terjesztem, hogy neki milyen szép helyei vannak.
Aha.
Azt nem lehet. Hát mondom, engedélyem van rá. Egy, kettő, mondom, Jordániában lehet drónozni, de nem lehet. És a végén fogták, kivették a drónomat, és elvittek ilyen vallató helységbe hátra. És nem mondom, hát az itt mi lesz itt, akkor turista sport meg rám várt a buszban már másfél órája. Ez volt a vicces. Helyen meg hátul vallottak egy ilyen fénybodegába. És akkor mondja az ember, hogy miért kéne nekem felvételek? Mondom, mert mondom, most mondtam, hogy megmutatom Magyarországon. De nem kémkedek, hát mondom, nem kémkedek. És akkor lehívtam még a feletteseket, és már 5-10-ig vallattam.
Mert be fogom vallani, hogy kém vagyok.
És akkor azt mondja, mondjam a nevemet, és beütötték a Google-be, és azt mondja, nézi, ó, 36 ezer, nem, 100 ezer találat van a nevedre, és ó, my friend, és akkor jött, és akkor elővette a telefont, és fotózkodta. Jelölgettek az Instagramon, hogy oh my friend, és akkor mondom, jó, akkor elviszem a drónt. Nem viszed el a drónt, és akkor ott kellett hagynom a határon, hogy bementünk Jordániába, nem mondom, hogy visszamegyünk, vagy eladták, vagy szétszették, vagy nem tudom mi lesz, de és megvoltak szerencsére.
Na.
És akkor mondja, neki is van drónja, de ő drónozhat, mert ő Jordán állampolgár. De legközelebb megyek, akkor írjak neki az Instagramon, és megoldja. Ilyen érdekes kalandok. Hihetetlen alakok vannak amúgy. Egyiptomban volt még egy ilyen hasonló, mentem oda is fotózni a piramisokhoz. És ott reggel 6 órakor ott a Giza, ezért el van barikádolva egy rendőri kordonnal, nem tudom miért, azt mondják, a turistákat védik amúgy. Én reggel 6-kor fogtam, papucsba ekkor objektíve kisétáltam, hogy a nyomornegyedben mentem fotózni, és az, hogy senki nem piszkált. Behívtak mindenhova, meg hogy milyen erős vagy, mentem vissza, mindenki azt mondja, úristen, te élsz még? Papucsba ekkor a fényképező, valami tök drága, meg minden, hogy ilyen helyen? És tényleg szerencsétlen emberek, hogy miben élnek, hihetetlen, hogy a kukával, a kutyával együtt tesznek meg ilyenek. Hihetetlen.
Ez az a helyen, ahol mi pedig súlyos összeget fizetünk azért, hogy körbe vigyenek és megmutassák a múltjukat.
Pontosan. Kukával együtt tesznek a kutyákkal ilyen. Szóval egyszerűen kivették a háromnapos petpalackot a vízre, és ott itták ilyenek. Hihetetlen. Először csináltam fotósorozatot direkt ezekre az emberekről. Hát hihetetlen volt ezt látni.
Te így szociófotós sorozatokat is készítesz.
Kínálni. Csak az ember azért elmondó, hogy az életét, amikor ilyeneket lát, ilyen sorsokat, hogy tényleg emberek hogy élnek, és akkor talán még megbecsülje a dolgait. Amúgy Bali ugyanez volt, ugyanez a helyzet. Tehát amikor az ember kimegy oda, és ezt látja, hogy ide élnek emberek, hogy ilyen összeeszkabált házakban, ami csoda, hogy nem dől össze, mégis boldogok és jókedvűek, és ezt hazajövő, és semmi nem elég soha senkinek. Teljesen más.
A vallás segíti őket szerinted abban, hogy boldogok legyenek?
Igen, ez a durva, hogy kérdeztem őket a hit, mondták, hogy olyan szinten, hogy képesek elmenni a spirituális utazásokra Indiában meg mindenhova, és ők a fizetésüket is erre teszik félre. És az volt a durva, hogy kérdeztem a vezetőmet, aki vitt kint, mondta, hogy neki a felesége az egész jó kereső ápolónő, és olyan havi 50 eurót keres. Tehát ilyen pénzeket keresnek kint az emberek. Mondták, aki nem a turizmussal foglalkozik, az mind ilyen összegekben van.
És a turizmus az egy kicsit húzósabb?
Hát főleg a központokban, tehát a repülőtér környéke, de onnan ki kell szabadulni. Tehát itt Indonéziában ezeket kerülni kell. Ott oroszok vannak, ukránok, idegenek, meg turisták sem. Ki kell szabadulni. Aha. Az volt a szerencsém, hogy én 12 szigetre elmentem körülbelül. Tehát a Takamakaszártól kezdve a komodói sárkányokhoz, Komodóra mindenhova. Azért az ott már az a régi ősi Bali van inkább. Amúgy pont most lesz, most szervezünk az indonézekkel a kiállításomat, az indonéz nagykövetséggel lesz, meg az indonéz filmemnek a bemutatója, amit csináltam, egy dokumentumfilmet.
Van-e olyan, amit ugye a szíved mélyén dédelgetsz, hogy a jövőben olyan jó lenne csinálni? Elmenni valahová? Vagy készíteni valamihez egy olyan zászlót, bármit, ami még úgy hiányzik az életedből?
Egyszer leülni szerintem egy 3 napot pihenni, egy ilyen egyszer, az első.
Igen? Szerintem.
Vannak még ilyen helyek, ahol szívesen elmennék. Most a Papua Ugyinea, a Raja Ampat, meg ezek. Tehát ott mondják, hogy még vannak emberevők a mai napig, kannibálok. De annyira szép a szigetvilág, meg az élővilág, hogy ilyen több ezer halfaj van, meg elsüllyedt hajók repülők a második világháborúból a víz alatt, és oda mindenképp le kell menni. Holott nem tudok annyira úszni se, de
zászló.
Hát azért azt próbálom, azért csinálom. Az állandóan így van, és hát az a baj ezekkel a filmesek esetén nem kiszámítható. Valamikor nagyon sok van, valamikor nem. Tehát amikor sokat forgatnak, valamikor nem. Éppen ahogy kijön. Hát én próbálom szisztematikusan, amikor megjövök lelassítani magamat, sikerül is egy darabig általában, de utána sajnos visszapörgök én is. Tehát a munka hozza sajnos, meg ez a mentalitás, amit van sajnos. Tehát ez a baj, állna mindenből jobb kell, mindenből. Tehát muszáj az embernek hajtani magát az ászlókészítésben is sajnos, mert azért rengeteg a konkurencia, sajnos. Muszáj ez miatt örökni. Próbálom lelassítani magam én is mindig, amikor külföldön vagyok, akkor kicsit úgy lelassulni, és amikor visszajövök, azért 2-3 hétig hat, de utána sajnos visszajövök ebbe.
Koszó András zászlókészítővel Csontos Péter beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.